Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk a mai napon is. Téged, aki eljöttél erre a földre, és magadra vállaltad nem csak emberségünket, hanem bűnösségünket is, vétkeink terhét, és köszönjük néked, hogy elhordoztad az ezekért járó isteni ítéletet. Azért, hogy így megszabadítsál bennünket, a te népedet, ezektől. És lehetővé tegyed, hogy megbéküljünk veled és az atyával, ő is velünk, és lehessünk itt a földön is követőid és az ő gyermekei, és lehessünk egyszer majd a halálban is üdvözült emberek, és a dolgok végén és a történelem végén feltámadjunk dicsőségben, és ott legyünk az új égen és az új földön. Köszönjük te néked, Jézusunk, hogy ma is reát tekinthetünk, és téged magasztalhat a szívünk mindazért, amit érettünk eddig cselekedtél, és amit ezután fogsz még cselekedni. Örvendezünk, Urunk, minden te csodádban, és hadd legyen most a szívünk tele hálával és dicséretmondással. Te űzél ki belőlünk minden egyéb gondolatot, érzést, akár félelem, akár aggódás, akár fájdalom legyen az, akár hitetlenség, vagy lelkiismeret furdalás. Te csöndesíts el bennünket, Urunk, és te add, hogy megteljünk nem csak örömmel, hanem igazi hálával és a te irántad való dicséretmondással. Segíts, hogy ne csak a szívünk legyen tele dicsérettel, hanem az egész életünk hadd dicsőítsen és magasztalhasson téged. Ebben segíts előre mindazáltal, ami ma is elhangzik közöttünk. Szólj hozzánk, Urunk, és nyisd meg szívünket a te igéd befogadása, elhívése előtt. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istenünk igéit. Ahogy olvassuk, Sámuel próféta második könyvében, a 13. rész első 20 versében. Tehát Sámuel próféta második könyve 13. részében, az első 20 versben így szól hozzánk Istenünk igéje. Lőn ennek utána, hogy Absalomnak, Dávid fiának igen szép húga volt, kinek neve Támár vala, és Amnón, a Dávid fia megszerette őt. Igen nagy gyötrelemben vala pedig Amnón, úgyhogy beteggé lett az ő húgáért, Támáért, mert szűz volt, és Amnón előtt lehetetlennek tűnt fel, hogy rajta valamit elkövessen. Vala azonban Amnonnak egy barátja, akinek Jonadáb vala neve, Simeának, Dávid testvérének fia, Jonadáb pedig igen eszes ember volt. Ki mondané ki? Mi az oka, hogy te naponként soványodsz királynak fia? Nem mondhatnád-e meg nékem? És mondané ki Amnon, Támárt, Absalom öcsémnek húgát igen szeretem. És mondané ki Jonadáb, feküdj le ágyadba, s tettesd betegnek magad. És ha eljön az atyád, hogy meglátogasson, mondd azt neki, jöjjön ide kérlek Támár, az én húgom, hadd adjon ennem, és itt szemem előtt készíts el az ételt, hogy én is lássam, és az ő kezéből egyem. Lefeküvék azért Amnon, és tetteté, mintha beteg volna. Mikor aztán eljött a király, hogy őt meglátogassa, mondta Amnon a királynak, kérlek, hadd jöjjön ide hozzám Támár húgom, hadd csináljon előttem egy pár bélest, és hadd egyem az ő kezéből. Elküldte azért Dávid a Támár házához, ezt üzenvén, eredje mindjárt Amnon bátyát házához, és készíts valami ennivalót neki. Beméne azért Támár az Amnon bátyja házába, ő pedig fekszik vala. És lisztet vévén meggyúrá és bélest csinált ő előtte, és megfőzi a bélest. Előhozzá annak utána a serpenyőt, és kitölti elejébe. De ő nem akart enni. És mondta Amnon, küldjetek ki mellőlem mindenkit, és kimentek mindnyájan előle. Akkor mondta Amnon Támárnak, hozd be a kamarába az étket, hadd egyem kezedből. Vevé azért Támár a bélest, melyet készített vala, és bevitte Amnon bátyjának ágyas házába. És elejébe vivé, hogy egyék. És megragadá őt, és mondta neki, jöjj, feküdj mellém, hugom. Ő pedig mondanéki, ne, bátyám, engem meg ne roncs, mert nem szoktak így cselekedni Izraelben, ne kövess el így alázatot. És én ugyan hová vigyem szégyenemet, te pedig olyan leszel Izraelben, mint egy bolond. Azért kérlek, szólj a királynak, mert nem fog megtagadni engem tőled. Ő azonban nem akart szavára hallgatni, hanem erősebb lévén nála, erőt vett rajta, és vele feküvék. És meggyűlölte őt Amnon felette igen, mert nagyobb lőn gyűlölete, melyel gyűlölte őt a szeretetnél, melyel őt megszerette vala, és mondané ki Amnon, kelj föl, eredj dolgodra. Ki felel néki, ne kövess el nagyobb gonoszságot annál, melyet rajtam véghez vittél, hogy elűz engem. Ő azonban nem akart reálgatni, hanem beszólítá szolgáját, aki neki szolgával, és mondta, űzd ki őt gyorsan előlem, és zárd be az ajtót utána. Vala pedig ő rajta igen szép tarka szoknya, amilyenben a király leányai szoktak járni, míg szüzek valának. Kiűzé azért őt a szolga, és bezárta az ajtót utána. Hamut hintött azért Támár az ő fejére, és a tarka szoknyát, mely rajta volt, meghasogatta, kezét pedig fejére tévén jajgatva jár vala. És mondanéki bátyja, Absalon, talán Amnon bátyád volt veled? Azért hallgass most, hugom, mert atyád fia, ne bánkódj azon felettébb. Akozék azért Támár nagy árvaságban az ő bátyjának, Absalonnak házában. Kedves testvéreim, emlékeztek, hogy az Úr megmondta előre Dávidnak, hogy bár bocsánatot nyert arra, hogy erőszakkal belegázolt Uriás és Bécsabé házasságába, sőt megölette a férjet, de a saját családjából nem fog eltávozni a kard, vagyis az erőszak, a vérontás, a halál. A vétkes kapcsolatból született kisgyermekük rövid idő alatt meghalt, és alig voltak túl ezen az első családi tragédián. Jött a második családi tragédia, aminek leírását ma olvastuk, és ha Isten éltet minket, majd jövő vasárnap látni fogjuk a harmadik családi tragédiát. A második történetnek a szereplői Amnon nevű ember, ő volt Dávidnak a legelső fia. Ahinoám volt az édesanyjának a neve, és ő volt a trónörökös herceg, papírforma szerint. Tehát Amnon az első szereplő. A másik szereplője a történet sornak, Támár, Dávidnak a lánya, akinek az édesanyja nem Ahinoám volt, mint Amnonnak, hanem egy másik hölgy, azt Maákának hívták, Gesúr királyának volt a leánya. Aztán a harmadik szereplő Jonadáb nevű ember, aki Dávid egyik testvérének, Simeának volt a fia, tehát Amnonnak volt az unokatestvére, illetve hát Absalomnak is. És az utolsó, negyedik szereplő maga Dávid király. Arra gondoltam, hogy vessük most mindegyikre egy pillantást, de ne maradjunk hűvösen szemlélődő kívülállók, mert ezen embereknek az életében, mint valami tükörben, önmagunkat is felfedezhetjük. Tudnélik saját bűneinket, kegyelemre, Jézusra szorultságunkat, és hozzá menekülhetünk. Egyfelől megbocsátó kegyelemért arra, amit már elkövettünk, másfelől erőért ahhoz, hogy ne kövessük el már ugyanazokat a bűnöket, hanem járhassunk tiszta életben, és legyünk bölcs emberek, és Isten dicsőítő legyen az életünk. Nos hát, nézzük először Amnont. Amnon egy fiatal férfi volt, olyan 20 év körüli lehetett, és azt olvassuk itt, hogy megszerette Támárt. Mint a későbbiekből kiderül, ez a szeretet kimerült abban, hogy testileg, szexuálisan kívánta, és minden áron magáévá akarta tenni. Csak hogy nem bírt hozzáférni, valószínűleg Tamár máshol élt, mint a király leánya, máshol lakott, és Amnon nem bírta elérni. Amnon epekedett, de nem bírt hozzáférni a kívánt hölgyhöz. Igen nagy gyötrelemben volt Amnon, így olvassuk a második versben, úgyhogy beteggé is lett, de nem testileg lett beteg, hanem lelkileg lett beteg. És a baja az volt, hogy a nemi vágyát nem bírta kielégíteni Tamáron, pedig nagyon akarta volna. Törte a fejét, hogyan érhetne célt, nem tudott még normálisan enni, inni se, csak lógó orral járt, kelt, egyre fogyott, és állandóan a Tamárral való szexen járt az agya. Teljesen foglyul ejtette ez a vágy, és szinte tényleg belebetegedett ebbe a kívánságába. Nem foglalkozott tulajdonképpen azzal se nagyon, hogy a féltestvéréről van szó. Mondtam, hogy mindkettőjüknek, tehát Amnonnak is, meg Tamárnak is ugyanaz volt az apja, csak más volt az anyja. Nem foglalkozott ezzel, a bűn az ajta előtt állt, pedig és reál leselkedett, de ő nem uralkodott rajta, hanem az uralkodott el rajta. Aztán látjuk azt, hogy van neki egy barátja, egy igen jó barát, ez a bizonyos Jonadáb, aki ad neki egy rossz tanácsot, amit ő szépen lekövet, és végre hozzájut Tamárhoz. Hozzájut Tamárhoz, még az apját is becsapja közbe, Dávidot is becsapja közbe Amnon, de csak hozzájut Tamárhoz, és őt is ottan addig-addig csalja meg, amíg végül csak sikerül maga mellé rángatnia, és végül megerőszakolja őt. Hát ha úgy végig gondoljuk ezt a dolgot, és ráadásul hozzáveszünk, hogy miután megerőszakolta, ezek után hiába kérte őt Tamár, hogy legalább akkor vegye őt feleségül, legalább kérje meg a királytól a kezét, mert erre azért lehetőség volt, biztos nem fogja tőle megtagadni. Amnon még erre se volt hajlandó, annyira meggyűlölte ezt a lányt, akit megerőszakolt, hogy utána egyszerűen kidobatta az utcára, mint egy rühes kutyát. Hát elég nehéz ezt a cselekedett sort minősíteni, nem is kell valószínűleg, viszont azért érdemes végignézni ezeket a bűnöket, amiket Amnon tulajdonképpen elkövetett, mert hát ugye világosan megállapítható először is, hogy a szexuális vágy előtt vett rajta. A szexuális vágy önmagában nem bűn, Isten a házasságba adta a szexualitást, és nem baj, ha a házastársak megkívánják egymást, nemi kívánsággal is, és együtt vannak, sőt nem is szabad egymástól megtagadni magukat, olvassuk a Szentírásban ezt. Sőt, hát az is természetes, hogy valaki házasság előtt esetleg megkíván egy másik nőt, vagy egy férfit. Nem erről van szó, hanem arról, hogyha valaki nem uralkodik ezen a vágyán, mondjuk házasság előtt, vagy házasságban, ott már baj van. Mert ott fönnáll a paráznaságnak a veszélye. Na most a mai világban nem nagyon kell messzire mennünk, hogy érezzük, mennyire lelkesítenek erre bennünket a médiában. Tudnélik, hogy házasság előtt is, vagy a házasságunkban is tulajdonképpen nyugodtan forduljunk másokhoz, más férfiakhoz, nőkhöz, mert hát nincs ebbe semmi, nem bűn ez, sőt, hát még éppen, hogy majdnem erény. De hát mégiscsak a Biblián tájékozódó keresztény emberként azt kell mondjuk, hogy Isten a házasságban rendelte a szexualitást, ott helye van, szabadon lehet gyakorolni, szükséges is, nem csak a gyermeknemzés céljából, hanem örömszerzés céljából, valóban a szeretet kifejezéseként, de azért, ha megkísért valakit az, hogy másokat kíván, vagy mást kíván meg testileg, azért ennek ellen kell állni. A bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta.
uralkodjál rajta, és maradj hűséges egyúttal a házastársadhoz. Vagy házasság előtt élve is, maradj hűséges a leendő házastársadhoz. Ha Isten majd megadja, akkor menjél tisztán a házasságba. Hát itt Amnon nem volt házas, Támár se volt házas, itt valami házasságon kívüli esemény történt, mégpedig hát nem egészen úgy, ahogy annak kellett volna történnie. Sőt, egyáltalán nem úgy történt, ahogy kellett volna történnie. Mert nem csak, hogy nem voltak házasok egymással, hanem még ráadásul Amnon erőszakos is volt. Ez egy másik ilyen vonása, ami erőszakos. Tehát erősebb volt, és magyarán brutálisan megerőszakolta Támárt. Ebben az egészben, az egész eljárásából ez is kiderül, hogy ő egy ilyen jellemű ember volt. Nem csak, hogy nem uralkodott a szexualitásán, hanem erővel is érvényt szerzett ezen vágyának. Ebben kifejeződik az, hogy ő a hölgyeket valószínűleg általában tárgynak tekintette, nem embereknek, nem Isten képmásainak, és ezért bánt ezzel a Támárral is úgy, mint egy dologgal, mint egy tárgyal. Ez embertelen ez az eljárás, embertelen. Aztán olvastuk itt a történetben, hogy egy olyan ember volt, akinek hiába beszéltek. Ugye Támár beszélt hozzá, majd mindjárt odaérünk hozzá, ezt mondta neki, azt mondta neki, érve halmozott, hogy ne kövessel ezt a bűnt, de egyszerűen a jó szóra nem volt hajlandó hallgatni. Ellenben a gonosz tanácsra hallgatott, mert Jonadáb is adott neki egy tanácsot, ami rossz tanács volt, ő azt meg megfogadta. Hazug tanácsra hallgatni, a jó tanácsra nem hallgatni. Irgalmatlannak lenni, mert hogy megerőszakolta ezt a lányt, az már önmagában is tragédia, de az, ahogy utána elbánt vele, hát az már egyenesen vérlázító. Az, hogy utána kidobatja az utcára, mint egy rühes kutyát, ahogy mondtam, hát ez minősíthetetlen, de így bánt vele. Erígy innen, dobast ki, mondja a szolgája. Nem is ő dobja ki, hanem egy szolgájának adja a feladatot, hogy hajítsa ki a megerőszakolt nőt. Lányt tulajdonképpen. Az is ilyen 18-20 éves korú lehetett az a lány is. Tehát testvérek, milyen bűnök ezek, amiket itt látunk ennek a szerencsétlen fiatalembernek az élet. Már fiatal, de már ott vannak ezek a bűnök az életében. És igazán azt mondom, hogy Isten könyörüljön rajtam s rajtunk, mert saját életünkbe is felfedezhetjük ezeket a bűnöket. A saját életünkbe is felfedezhetjük. Nem szabad, hogy így gyorsan pálcát törjünk Amnon fölött. Ő is az istentelenségében olyan volt, amilyen. Mi is olyanok vagyunk az istentelenségünkben, mint ő. Sőt, még sokszor hívőként is olyanok vagyunk, mint ő. Hívőnek valljuk magunkat, és hogy viselkedünk? Szexuálisan? Vagy mit engedünk meg magunknak hívő emberként? Mindenki magába tekintsen, maga életét vizsgálja meg. A maga múltját vizsgálja meg a jelenét vizsgálja meg. És olyan szomorú ez, amikor mondjuk egy férfi egy nőt tárgynak tekint. Akár a házasságban is előfordul, hogy a feleségünket is tárgynak tekintjük. Nem Isten képmását hordozó embernek, és nem úgy bánunk vele. Erőszakosak vagyunk, vagy kifejezetten kegyetlenek, irgalmatlanok vele. Hát könyörüljön rajtunk az Úr, és segítsen bennünket, hogy ezekbe a bűnökbe ne essünk már bele mi is, hanem tudjunk más úton járni, azon az úton, amire Jézus tanácsol minket. De tovább kell lépnem Jonadáb személyére. Ez a Jonadáb, azt mondja róla a Biblia, nagyon eszes ember volt. A héber szót, amit itt használ a Biblia, nem csak úgy lehet fordítani, hogy eszes, hanem úgy is, hogy agyafúrt, dörzsölt fickó. Hát egy sokat látott és tapasztalt ember volt, az biztos. Nem volt túlságosan talán öregebb, mint Amnon, de mégis egy kicsit előtte járt. És hát látta, hogy ez az ő jó barátja, Amnon, lógatja az órát. És ő talán olyan viccesen, meg válveregetve megkérdezte tőle, hogy mi az oka, királyfi, hogy te napról napra csak egyre soványabb vagy?
Ugye szinte már ilyen poénkodó kis kérdés ez. Nem mondanád meg nekem, mi a bajod? Na, látom rajtad, hogy valami baj van. Eddig nincs ebbe semmi rossz. Mondhatnánk, hogy milyen jó barát ez. Tényleg jó barát. Rákérdez, nem tolakodóan, könnyedén. Mi a bajod, barátom? Egyáltalán észreveszi, hogy lógatja a barátja az orrát. Hát mi bajod van? Hát mondd már el nekem, öntsd ki a szívedet, na. Ez olyan jó dolog, nem? Ha valakinek van egy ilyen barátja, aki észreveszi, hogy valami fáj neki, valami nem jó, és megkérdezi. Vagy jó, ha van valakinek egy ilyen barátnője, aki így rákérdez. Idáig nincs ezzel semmi baj. Mindenesetre Amnon föltárja neki a lelki gyötrelmének, testi fogyásának a végső okát. Azt mondja, Támárt, Abszalom öcsém húgát igen szeretem. Szeretem, kívánom, azt kellett volna mondani, nem az, hogy szeretem, kívánom. Hát amikor aztán Jonadáb megtudta, hogy innen fúj a szél, hát rájött, hogy mire vágyik Amnon, hát akkor tanújelét adta az agyafurcságán, és azt mondja neki, na, hát megoldjuk ezt a problémát, feküdj az ágyadba, tettesd magadat betegnek, úgyis lóg az orrod, fogysz, nem lesz nehéz elhitetni senkivel, hogy beteg vagy, súlyos problémád van. Ha pedig majd ez hírül megy, és apádhoz eljött a híre, eljön, hogy meglátogasson, mert te vagy mégis a trónörökös, a herceg, eljön, meglátogat, igen, szeret téged, mondd el neki, hogy segítene rajtad, hogyha ide küldené Támárt a házadba, és itt készítene egy ilyen szívsütit, egy ilyen bélest neked, és segítene rajtad, ha itt látnád, hogy itt süti meg, és itt az ő kezéből ennél, biztos meghallgatja a kérésedet, eleget tesz a király ennek. Hát elő akarja mozdítani a gyógyulásodat. És ha ezen múlik, na, hát elküldi Támárt, aki majd megsüti neked, meg idehozza, és akkor na, hozzáférsz. Azt jó tanács volt ez, azt lehetne mondani, csak hát mégis egy hazugságra lelkesítette ugye a jó barátját. Mert azért ez egy csalás volt, nem volt ez egy jó és egyenes és őszinte és igaz tanács, Isten szerint való tanács. Inkább azt kellett volna mondani, hogy hát kérd meg a testvéredet, féltestvéredet, kérd meg a királytól. Na, nagy baj nem lehet ebből, hát a mi ős történeteinkben van ilyen, hogy valaki a féltestvérével volt összeházasodva, nem kisebb ember, mint Ábrahám, akinek a felesége Sára a féltestvére volt. Abban az időben ez belefért a dolgokba. Hát ha a király megengedi, hogy te elvegyed ezt a Támárt, ha annyira tetszik neked, meg ennyire szereted. Nem ezt tanácsolta, hanem egy ilyen kis csűrcsavar volt az egész dologban, egy hazugság. És ha az előbb azt mondtam, hogy jó barát volt, most azt mondom, rossz barát volt, mert hazugságra bátorította a barátját. És aztán ezen úgy elgondolkozhatunk, testvérek, hogy lehet, hogy valakinek mi jó barátai, meg jó barátnői vagyunk, de véletlenül se fordult elő, hogy adtunk valami rossz tanácsot, valami bűnös tanácsot valakinek, valami istentelen dolgot javasoltunk, akár a gyerekünknek is, vagy a nem tudom kinek. Most a barátunkról, vagy barátnőnkről van szó. Nem igeszerűen beszéltünk hozzá. Segíteni akartunk rajta, igen, aztán valami olyasmit mondtunk, ami nem Isten szerint való. Lehet, hogy a saját eszünk szerint azt kellett mondanunk, vagy a saját élettapasztalatunk szerint azt kellett mondanunk, de ne a saját eszünkre támaszkodva adjunk már tanácsokat, hanem az Isten igéjére támaszkodva adjunk tanácsokat valakinek. Barát, barátnő, gyermek, házastárs, az ige alapján, testvérek. Hát majd látjuk az egész történetet, hogy ezt a tanácsot, amikor ezt a nem igeszerű tanácsot, amikor lekövette szerencsétlen Amnon, akkor ebből mi következett be? Olyan tragikus dolog jött ebből a látszólag ártalmatlannak látszó tanácsból, hiszen Amnon csinálta azt, amit a barátja mondott neki, ezt a rossz tanácsot követte, és lett belőle egy erőszaktétel,
Lett belőle Dávidnak egy tragédia a családjába, sőt, Amnon életében is bekövetkezett a tragédia, mert mint látni fogjuk ma jövő vasárnap, Absalon 2 év múlva szépen lemészárolta. Hát kellett ezt a tanácsot adni Jonadábnak, ami rövid távon, de hosszú távon is olyan szerencsétlen következményekhez vezetett? Hát ezerszer gondoljuk meg, testvérek, hogy miket tanácsolgatunk mi a barátainknak, meg a barátnőinknek. Nehogy olyan tanácsokat osztogassunk, amik nagyon bölcsnek látszanak a mi saját szemeinkben, meg nem tudom, az élettapasztalatunk szerint, de nem ige szerint valók. Akkor adunk jó tanácsot, hogyha a tanácsaink az Isten igéjén nyugszanak. Abból nem lesz baj. Az jó végkifejlethöz fog vezetni. Hát adjon Isten nekünk Jézushoz fordulást ebbe a tekintetbe is, hogy bocsásson meg nekünk azért, hogy akárkiket miféle tanácsokkal láttunk már az életünkbe. Adjunk hálát azért, hogyha tudtunk valakinek valami igény nyugvó jó tanácsot adni. De adjon bűnbánatot abba, hogyha nem, és kérjünk ezért bocsánatot tőle, és igyekezzünk azon, testvérek, hogy tényleg olyan tanácsokat tudjunk adni másoknak, és kérjük az Úr Jézust, hogy segítsen nekünk ebbe, hogy inkább hallgassunk, ha nem tudunk valami igeszerű dolgot mondani. De ne adjunk rossz tanácsot, de segítsen abba, hogy tudjunk jó tanácsot adni, igeszerű útmutatást adni olyanoknak, akiknek valami bajuk van, és hozzánk fordulnak, bizalommal. Hát a harmadik személyre is hadd vessünk egy pillantást, Dávid királyra. Dávid ebben a történetben egyfelől apa, másfelől király, és egyikbe se vitézkedik. Hiába hívő ember ő is. Odáig rendben van, hogy fülébe jut a dolog, hogy a fia, a trónörökös betegen fekszik otthon, hát elmegy, hogy meglátogassa. Meghallgatja a magát nagybetegnek tettető fiát, aki valószínűleg elhaló hangon adta elő az utolsó kívánságát, ami esetleg segítene rajta. Hát idáig azt mondanánk, hogy Dávid jó apa, tényleg jó apa, hallja, hogy beteg a gyereke, elmegy hozzá, veszi a fáradtságot, meglátogatja, elbeszélget vele egy kicsit. Biztosítja az együttérzésére, ez egy jó apa. És ha itt véget is érne a dolog, akkor nem is mondanánk semmit. De meghallgatja Amnon hercegúrfi kívánságát, és utána mindenféle nyomozódás nélkül, hogy miért pont Támárt akarja ez az Amnon ide, miért nem jó neki valamelyik másik testvére, vagy testvérnője, vagy féltestvérnője, vagy testvére, az nem foglalkozik vele, hanem mint egy ilyen teljes bizalommal, teljesen gyanútlanul, ezt kívánod, fiam, jó, és oda küldi Támárt, a lányát, az oroszlán barlangba, ahol szerencsétlen Támárral az történik, ami aztán majd történik. Hát minthogyha itt Dávidot vádolhatnánk azzal, hogy nem volt azért eléggé körültekintő, nem volt elég alapos, egy kicsit jobban utána kellett volna ennek kérdeznie vagy nyomoznia. És annyira döbbenetes, testvérek, hogy ezek után, miután kiderül, hogy mi történt szegény Támár és Amnon között, ezek után azt olvassuk a Bibliában, hogy Dávid igen megharagudott, mikor értesülte az erőszakról, meg hogy kihajította a lányt a fia, igen, megharagudott. Igen, és akkor pont. Semmi egyebet nem cselekedett. Pedig ő neki itt nem csak pater familiasként, családapaként kellett volna igazságot tenni a fia meg a lánya között, hanem királyként is, mert ez egy büntet volt, ez egy nyilvános bűn volt, amit meg kellett volna torolnia, mint királynak. Ő csak haragudott. Ez is valami, de kevés. Kevés. Mert Amnon megúszta a dolgot, a király nem kapta el a fülit, nem büntette meg se apaként, se királyként, és szegény Támár meg mehetett jogszolgáltatásért oda, ahova akart. Nem volt neki sehova mennie. ő el kellett szenvedje azt a mély megaláztatást és igazságtalanságot, amiben része volt. És még az apja se állt mellé. Igen, nagyon haragudott, de többet nem tett. És itt látjuk, testvérek, hogy az apa és a király, hát nem fedhetetlen. Nem fedhetetlen. Az jó, ha mi is érdeklődünk a gyerekeink sorsa iránt, természetesen, pláne ha betegek, elmegyünk hozzá, meglátogatjuk, törődünk velük. De azért körültekintőnek kell lennünk, és ügyelnünk kellene arra, hogy ne okozzunk a gyerekeink között olyan tragikus fejleményeket, mint amit Dávid okozott. Igyekeznünk kell a köztük lévő békességen és rendben munkálkodni, nem azon, hogy egymás torkát harapják el, vagy egymásnak essenek, és aztán az életben egymás ellenségei legyenek. Vigyáznunk kell, hogy ne legyünk igazságtalanok velük, amilyen Dávid volt, mert igazságtalan volt. Apaként is, királyként is. Amnont meg kellett volna büntetnie, az lett volna igazságos, Támárnak pedig elégtételt kellett volna legalább valamilyen formába adni. De se egyiket, se ez az igazságtalanság, ez fölháborító. A mi részünkről is fölháborító. Személyválogatás a gyerekeink között, mert azért elhisszük, hogy Dávid jobban szerette az elsőszülött fiát, mint Támár, de azért ez megint nem jó, hogy jobban szereti az egyiket, mint a másikat, és az egyiknek kedvez, és a másikat háttérbe szorítja. Ezt megcsinálták már Bibliában többen az ősatyák közül. Ugye Izsák is ilyen volt, hogy hát ő jobban szerette Ézsaut, az anyja meg jobban szerette Jákobot, aztán a kettő így volt egymással. Isten munkája volt, hogy nagy nehezen összebékültek. Akkor ott volt Jákob maga, aki a fiai között ugye kiemelte Józsefet, és ő volt a kis kedvenc. A többiek meggyűlölték, úgyhogy eladták rabszolgának. Itt az egyik megerőszakolja a másikat. Mert biztos benne, hogy az apja őt nem fogja valószínűleg bántani, mert mindenkinél jobban szereti. Szegény Támár meg az áldozat. Hát testvérek, érezzük ezeket a dolgokat, hogy apaként, minket leginkább apaként, mert nem vagyunk királyok, de pater familias vagyunk, apaként, szülőként. Hát a gyerekeink kapcsolatát hogy intézzük kiskoruktól kezdve? Hogy vezetjük az ő kapcsolatukat? A békesség felé orientáljuk őket, vagy mi vagyunk, akik még öntjük az olajat a tűzre, ezzel, azzal, amazzal? Megjegyzésekkel, meg félszavakkal, meg nem tudom, magatartás formákkal, amiket gyakorlunk. Amiből az egyik azt érzi, hogy ő nem számít, a másik azt érzi, hogy na az, én meg nem tudom, ki vagyok, az anyám vagy az apám szemébe. Vigyáznunk kell, hogy egyformán bánjunk velük, és egyformán szeressük őket, és ne hozzuk őket ilyen helyzetbe, kellemetlen helyzetbe, veszedelembe. Na, nézzük Dávid után Támárt, az áldozatot. Valószínűleg tényleg egy feltűnően szép lány lehetett. Absalomról is, a testvéréről is olvassuk, ő az édes testvére volt, hogy egy nagyon szemrevaló férfi ember volt. Valószínűleg a lány is nagyon szemrevaló lány volt, aki mit sem sejtve, teljesen naívan, gyanútlanul engedett az apja kérésének, elment Amnon házába, hogy süssön ott valamit, elővette a hozzávalókat, sütött egy bélest, aki a háló kamrájából figyelte, hogy dolgozik a leány, valami keltésztát készíthetett neki. Amikor elkészült Támár, akkor ugye bevitték a konyhából a háló kamrába a bélest, a serpenyőbe, de ő nem akar enni belőle, mondja Amnon. Sőt, hirtelen zavarni kezdték a jelenlévő szolgák is, akiket szépen elküld, mindenkit kiküld onnan, hogy csak egyedül maradjon a lányjal. Akinek azt mondja, hogy te hozd be ide ezt a serpenyőt nekem, és add a számba, hadd egyen meg ezt a te kezedből. Az meg szegény, megint csak a naívsága. Megy, hiszen a testvére mondjuk nem is gondolt valószínűleg semmi rosszra, tehát testvére, féltestvére, csak nem fogja bántani. De alig, hogy ott van Amnon, megragadja, olvassuk, megragadta, és azt mondta, jöjj, feküdj mellém, húgom. Hát ez egyértelmű volt, ez nem azt jelenti, amit most így értünk rajta szó szerint, hogy feküdj mellém, az azt jelenti, hogy hálj velem, aludj velem, feküdjünk le együtt. Hát Támár ekkor már érezte, hogy baj van, de most mit csináljon már? Megpróbál érveket hozni, hogy valahogy megúszza ezt a dolgot. Azt mondja a testvérének először, hogy ne, bátyám, bátyámnak nevezi, mert érzékeltetni akarja vele, hogy mi családtagok vagyunk, féltestvérek vagyunk. Aztán rámutat arra, hogy amit tenni készülsz, azzal megrontasz engem, elveszed a tisztaságomat. Aztán rámutat arra, hogy a mi népünk körében nem szokás így cselekedni. Nem szokás. Mi a környező népek között szokás volt, de nekünk nem szokás a mi népünkben, mert Isten törvénye nem engedte ezt a szokást nálunk kialakulni. Felszólítja arra utána, hogy ne kövess el ilyen gyalázatos tettet. Mert ez gyalázat, amit így nevezi, gyalázatos tett, szégyenteljes tett. Vedd tekintetbe, mondja, hogy ha megteszed, én szégyenemben elbújdoshatok, és senkinek nem kellek majd. Szüzesség nélkül nem veszel senki engem. Még halálbüntetés is fenyeget. Te meg olyan leszel Izraelben, mint egy bolond. Ez a bolond szó a héber nyelvben, ez a, jelenti a szexuális bűnözőket is. Te így fognak rád tekinteni. Olyan leszel, mint egy ilyen szexuális őrült. Izraelben így fognak rád gondolni. Nem méltó ez egy trónörököshöz. Inkább mondja neki, menj el a királyhoz, és kérj feleségül. Biztos neked ad, hiszen nem vagyunk édes testvérek. De testvérek, az érvei hatástalanok maradnak, pedig nagyon okosan érvel. Az én sorsom mi lesz, a te sorsod mi lesz. A népünkben nem szokás ez az egész. Nagyon, nagyon okosan, de hiába Amnon már eldöntötte, hogy mit akar, és megerőszakolta. És ahogy elmondtam már, miután megerőszakolja, azt mondja ennek a lánynak, most az ő helyébe képzeljük magunkat, kelj fel, vagyis szegény lány még ott feküdt az erőszak után, kelj fel, mondja neki, és eredj a dolgodra, mintha mi se történt volna. Ezt kell hallani ennek a szegény lánynak. És azt kéri tőle, akkor megint, ne kövess el nagyobb gonoszságot annál, mint amit már elkövettél rajtam, hogy most még el is űzöl engem, hogy kihajítasz engem. Újra arra kéri, hogy legalább akkor vondd le a konzekvenciát, és kérd meg a kezemet, mert erre még mindig lehetőség volt a zsidó törvények szerint, hogyha egy férfi megerőszakolt egy leányt, annak az apjával, ha beszélt, akkor, és a lány hajlandó volt, akkor hozzáment. Így járt Jákobnak az egyik lánya egyébként, Dinának hívták azt a lányt, akit Sikem nevű ember, férfi ember, az tényleg szerelmes volt ebben a lányban, azt nem bírt uralkodni magán, és megerőszakolt a Dinát, de a Dina is szerette ezt a férfit, tehát azért ott nem egészen volt ilyen az erőszak, mint itt, mert kicsit ő is azért benne volt ebben a dologban. Ezután Sikem apja oda ment Jákobhoz, és megbeszélték a dolgot, hogy ez történt, nagyon sajnálom, hogy ez történt, hogy a lányoddal így bánt a fiam, de itt van a pénz, ami kell, és megveszem tőled a lányodat. Tehát ez a házassági szerződés, kössünk. És akkor ők megegyeztek. Csak a Jákobnak a fiai, hogy már annál történetét adnak, ott a Jákob fiai nem bírták ezt tolerálni, és addig nem nyugodtak, míg Sikemet és az egész familiát ki nem írtották. De azért, mert hogy így bánt a testvérükkel. A testvérek, itt menj el, mondja Támár, az apánkhoz. Kérd meg, hogy adjon neked, biztos nem tagad meg tőled, hát, de nem, mondja Amnon. Beszólította a szolgáját, űz ki gyorsan előttem, zárd be az ajtót, nehogy visszajöjjön. Dobd ki az utcára. Hát testvérek, szegény Támár. Tehát tényleg egy áldozat. Kihajítják az utcára, és ezután nem tud mit csinálni, mint hogy azt olvassuk itt az igébe, hogy rajta volt ez a több színű, valószínűleg ilyen csíkok, ruha csíkokból összevarrott szoknya, amiben a szűz király leányok jártak, látták a ruhájukról, hogy ezek még senkihez nem tartoznak, még nem felesége. Ilyen színes ruhájuk volt. Ez volt rajta, és amikor kidobták őt, akkor ez szétszaggatta ezt a ruhát, nem levette, hanem megszaggatta, hogy lássák, hogy ez már ő nem szűz. Erőszakot szenvedett el.
és olvassuk, hogy föltette a kezét a fejére, és így járt. Ez a gyásznak a jele, sok ókori ábrázolásból ismerjük ezt. A gyásznak, a szomorúságnak a jele, és kiáltozott, hangosan kiáltozott folyamatosan, vagyis segítséget kért. És ezek jelzik, hogy ez a lány mélységesen összetört. Tele volt fájdalommal a lelke. És így járt kelt, amíg Absalom meg nem kérdezte, és a testvére, hogy mi történt, és befogadta a házába ezt az összetört szívű, megbecstelenített és megszomorított testvérét. Ott élt utána a házában Támár, nagy árvaságban, féltestvére áldozataként. Hát ha elmondtam Amnon és Jonadáb, s ennek a Dávidnak a bűneit, mulasztásait ebbe a történetbe, őt nem tudom mivel vádolni. Ő áldozat lett. Támárt nem tudom mivel vádolni. És szerintem senki nem tudja. Ő mellé úgy érezzük, hogy oda kell állnunk. Egy naív fiatal leány, aki engedett az apjának, aztán nem akart engedni a féltestvérének, és érvelt, és mondta, de hiába, és aztán el kellett szenvedje ezt a mélységes megaláztatást, ennek a fájdalmát, ennek a nyomorúságát. Tanulságos az ő sorsa is egyébként, majd még talán fogok róla egy kicsit beszélni, mert most mit cselekedjen egy olyas valaki, aki tényleg áldozattá lett? Mit tegyen? Pláne abban a kultúrában egy lány mit tehet? Semmit nem tehetett. Absalom fogadta majd nem csak így a házában, hanem Absalom bosszút állt érte, de az se volt jó, amit Absalom cselekedett utána. De hát maradt neki az Úr. Nem olvassuk, hogy az Úrhoz fordult volna Támár nyomorúságába, de ha valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy áldozat, akkor hova mehet vigasztalásért? Hova mehet a sebeinek a bekötözésért, ha nem az Úrhoz? Emberi együttérzésre talán mi is találunk itt-ott, ha áldozatokká válunk, de az igazi vigasztalás az Úrtól van. És az Úr volt képes arra is valószínűleg, hogy de ezt se olvassuk, csak találgatok itt, viszont az ige alapján mégis ki tudjuk jelenteni, hogy az Úr Jézus tesz képessé arra bennünket, hogy még akik bennünket bántanak, azoknak megbocsássunk. Nem tudom, hogy Támár eljutott-e idáig, hogy megbocsátott Amnonnak ezért, amit tett. De valószínűleg akkor szabadult fel a szíve, vagy akkor szabadulhatott fel a szíve ezután, a tragédia után, ha az Úrhoz fordult, és az Úr adott neki valamiféle lelki vigasztalás, lelki gyógyulást, békességet, és elérte benne azt, hogy ahogy neki megbocsátott Isten a bűneért, ő is bocsásson meg Amnonnak. Mert akkor felszabadul talán ennek a kínzó lelki terhétől. De nem tudjuk, hogy mi történt vele. Velünk mégis történhet ez. Befejezem, testvérek. Hát azt látjuk most ebbe a történetbe, hogy a szereplőket áttekintve, hogy mindegyik férfi ember, tulajdonképpen mindegyik bűnöket követ el, és ilyen értelemben kegyelemre és megváltásra szoruló ember volt, és csak ilyen emberek, csak ilyen bűnös emberek tudnak összehozni egy ilyen megrázó történetet. Hiszen tényleg egy szép, egy fiatal, egy reményekkel teli leány szívét és életét teljesen irgalmatlanul összetörték. Belegázoltak a becsületébe, romba döntötték az álmait, minden, elbántak vele. Úgy, testvérek, pontosan, mint ahogy mi is tudunk tenni, mert mi is bűnös emberek vagyunk kiskorunktól kezdve, és mi is össze tudunk hozni olyan történeteket, ugyanilyen történeteket tudunk mi is összehozni. És mi is rászorulunk az isteni kegyelemre és Jézusnak a megváltására és a szabadításra. Ha még eddig nem hoztunk össze ilyen történeteket, össze tudunk hozni mi is. Isten őrizzen meg minket. Menjünk Jézushoz, hogy őrizzen minket, hogy nehogy így bánjunk mi is embertársainkkal. Nehogy mi is olyanok legyünk, akik tisztességes emberek életébe, becsületébe gázolunk, romba döntjük az álmaikat, irgalmatlanul elbánunk velük. Ezek nem játékok, ezek halálosan komoly dolgok, testvérek. És az egyetlen vigasztalásunk és a reménységünk Dávidnak a fia. Ezzel fejezem be most is. Dávid fia. Ő hozzá kell mennünk, ha már valamit összehoztunk az életbe, Isten, őnála találunk bocsánatot. És ha a bocsánat megvan, akkor őnála találunk szükséges útmutatást, meg erőt, meg békességet, az, hogy ne járjunk már ilyen úton,
És ne hozzunk több ilyen tragikus történetet össze magunk körül, inkább bánjunk tisztelettel, szeretettel egymással, idősebbekkel, fiatalokkal, gyerekekkel. Jézusba kapaszkodva nem kell, hogy ilyen áldozatok szegélyezzék az életutunkat, testvérek. Nem kell. Hanem lehetünk éppen áldás, öröm, békesség forrásába, egymás számára is, meg mások számára is. Segítsen bennünket Jézus, hogy ha ilyen bűnöket ismerünk fel magunkban, amiket láttunk ezeknek a férfiaknak az életében, akkor tényleg tudjunk bűnbánatot tartani. És segítsen bennünket, hogyha áldozatok vagyunk, akkor találjunk vigasztalást Jézusnál. És kiáltsunk, testvérek, minden nap, hogy ne áldozatok, hanem örvendező és hálás emberek kísérjék az életutunkat. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan megdöbbentő belenézni ezekbe a történetekbe, akár Amnon sorsába, akár Dávid vagy Jonadáb sorsába, abba a sztoriba, amit ők itt összehoztak, abba a régi világba. Valóban azt látjuk, Urunk, hogy rád nem figyeltek, és akkor erre voltak képesek. És ott van egy lány, aki teljesen összetörtek. Urunk, mi is tudunk ilyen történeteket összehozni. Lehet, hogy már össze is hoztunk. És lehet, hogy benne vagyunk abban a veszélyben, hogy ha még nem, akkor majd holnap vagy holnap után. Könyörülj rajtunk. Ha létrehoztunk volna már ilyet, akkor segíts bűnbánatra jutni. És bocsánatot kérni tőled, és azoktól, akiket megbántottunk. És segíts, hogyha még nem hoztunk létre, akkor segíts, hogy beléd kapaszkodjunk, Urunk Jézus. Hogy őrizzél meg bennünket ezektől, a bűnöktől. Akár Dávid, akár Jonadáb, akár Amnon bűneitől. Könyörülj rajtunk, hogy a te útadon tudjunk járni. Ragaszkodjunk a te ígédhez, Uram, és tudjunk a környezetünkben élő fiataloknak, barátoknak, barátnőknek, idősebb embereknek az áldására várni, és nem a gyalázatára. Könyörülj rajtunk, hogy hadd legyünk mi só és világosság ebben a gonosz világban. Hadd legyen a mi életünk általad világító élet. Jézusunk, rád nézünk, Dávid fiára, aki itt jártál köztünk, és aki nem csak meghaltál és föltámadtál értünk, hanem amíg földi életedet néztük, akkor mindenkit áldottál. Téged nem áldozatok kísértek a földi életutadon, hanem olyan emberek, akik mind nyertek tőled, kaptak tőled, gazdagabbak lettek általad. Te nem sebeztél meg senkit, hanem engedted, hogy téged sebezzenek meg. Segíts tőled tanulnunk, Urunk Jézus, és segíts hozzád ragaszkodnunk mindenkor. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most így magunkat, családjainkat, gyülekezetünket, országunk népét. Kérünk téged arra, hogy vondd magadhoz minnyájunk szívét, és add, hogy vezetők és vezetettek a helyünkön állhassunk, és reát figyelő emberként téged dicsőítő életet élhessünk. Kérünk téged a betegeinkért, hogy légy gyógyítójuk, megerősítőjük, akár otthon, akár kórházban. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, vigasztald meg őket. Kérünk téged arra, hogy készítsd el a jövő hetünket, és segíts a munkáinkat és minden dolgunkat a te akaratod szerint intéznünk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. A hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek.
Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit hétfői és pénteki ifjúsági órákra, keddi bibliaórára is. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van Lackó, Gáborné, Kistaj, Irma, 76 éves korában szólított el közülünk az ő teremtője is, hiszük megváltója is. Temetése holnap hétfőn lesz, 13 órakor a Bajai úti református temetőben. Isten adjon vigasztalást itt maradott fiainak, családtagjainak, és mindazoknak, akik ismerték őt, gyülekezetünknek is tagja, többek barátnője volt, Muca. Isten áldja meg az ő emlékét szívünkben. Szeretném harmadszor megköszönni a fiataloknak és az idősebbeknek az őszi nagy takarításban nyújtott munkájukat. Áldott szolgálat volt ez, most itt minden csillog-villog. A gyülekezeti termeket itt szerdán és csütörtökön megfeszített munkával sikerült tetőtől talpig kitakarítani, és nagyon sokan voltak itt, szolgáltak örömmel, békességgel, legyen az Úr dicsőségére ez is. És az Úr pótolja ki az itt töltött időt, és adja vissza sokszorosan az erőt, amit itt elhasználtak a testvérek a jó ügy érdekébe. Végezetül hirdetem, hogy presbiteri gyűlést tartunk most istentisztelet után, ahogy jeleztem a presbiter testvéreknek, mert egyház megyei, illetve kerületi tisztségekre kell szavaznunk az idén, és ez lesz a tárgya ennek a gyűlésünknek. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy egy pár perc szünet után majd az irodába találkozzunk, és megbeszéljük a továbbiakat, hogy hol ülünk le, és hol ejtjük meg a szavazásunkat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.